Kamerán keresztül AI számolja a kávéfőzést. Ez gusztustalan kapitalizmus, vagy egy sima analitika?
Magyarországra is belép az egyik legnagyobb vásárolj most fizes később szolgáltató, a Klarna.
Újra felerősödött a cégbezárási hullám. Egy újabb jel, hogy a válság felé tartunk. Sziasztok! Mint látjátok, van egy újabb Milán nélküli hírszemlénk. Vagy hát újabb, ezt úgy mondom, mintha egyébként havonta lenne ilyen. Előfordul, hogy egy valaki hiányzik. De nem is akarom sokáig húzni az elejét. Eszter, mesélj nekem erről a telefonáló faszról.
Így van. Kezdjük az IKEA-val, aki most nem a valamilyen fantasztikus marketing kampánnyal került a hírszemlébe, hanem az egyik ügyfélszolgálatosuk csinált nekik egy jó kis média visszhangot. Ahogy most gyorsan utána olvastam, az Őrsvezértéri üzletben történt a dolog, amikor Krisztián visszavitte egy evőeszköztartót, és az ügyfélszolgálatnál hosszú sorban állt, ezért elintézett egy telefonhívást menet közben. Aztán hirtelen rákerült a sor, és még mindig telefonált. Azt írják, hogy megbeszélte a hívóval, hogy most egy pillanatra félreteszi a telefont, elintézte a ügyfélszolgálatos dolgát, majd amikor megkapta a visszáró utáni blokkot, azon ő úgy volt beazonosítva, mint telefonáló fasz.
De akkor ez most már tényszerű, hogy ő mikor odament, félretette a telefont?
Ezt írják a cikkek, és ez Krisztián sztoria, de ugye az ügyfélszolgálatost úgy nem nagyon kérdezték meg erről.
Mert emlékszem, hogy mikor először kijött a hír, akkor még nagyon sokan azzal védték az IKEA-t, hogy biztos, hogy a csávó telefonálva ment oda. Tehát, hogyha ezt így ráírták, akkor ugye mindenkinek ez volt az automatikus képzettársítása, hogy telefonált és telefonálva ment oda, és Igen. Csak így félig figyelt Igen. Oda az ügyfélszolgálatosra.
Az RTL-re hivatkozva a Telex azt írja, hogy Krisztián még mindig beszélt, amikor váratlanul sorra került, ekkor türelmet kért a hívótól, amíg az áruház munkatársával letárgyalta, hogy mit szeretne, és hogyan kéri a visszatérítést.
Hát és akkor ez ahol az igazság. Lehet, hogy Igen. Az ügyfélszolgálatos meg azt mondaná, hogy nem tette félre a telefont, és Igen. Akkor így most kinek a szavának lehet hinni? Amúgy a kameráinak. Tehát, ha az IKEA nagyon szeretne ennek a végére járni, akkor a biztonsági kamerán megnézhetnék, hogy a fülénél tartotta el a telefont, vagy sem.
Igen, bár valószínűleg az IKEA-nak ez nem változtat semmin, hogy bunkó volt-e Krisztián, vagy sem.
Nem, egyáltalán.
És ők most itt az ügyfélnek igaza van típusú sztorit nyomják. Hát nem elegáns, az tény.
Nem, igazából nem tudom, hogy ilyenkor mit tud csinálni egy ilyen cég, mert...
Felajánlottak neki egy két személyes ebédet az áruház éttermében. Ahogy írja a Telex, hogy ez az igazi kegyelemdöfés, hogy ugyanannál az ügyfélszolgálati pultnál kellett átvenni a kupont.
Jó. Nem tudom, nekem van az ilyen, ezekben a pici kompenzációkban van egy ilyen kicsit erőltetett, hogy akkor inkább maradjunk csöndben, várjuk meg még elül, mert egyébként minden ilyen elül. Pont Milánnal beszélgettünk erről az IKEA-s dologról tegnap. Az a nagy előnye ennek a mai felgyorsult világnak, hogy nem tudsz olyan igazán rosszat csinálni, vagy nagy botrányt kavarni, mert most pár napig beszélnek erről a telefonáló faszos beazonosításról, két hét múlva ilyenkor senki nem fog emlékezni rá.
Csak Krisztián
esetleg, de az
nem, meg... valószínűleg ő sem, mert én egy olyan cikket is láttam, amiben azt mondja, hogy hát jó, persze bosszantó, de azért nem fogja hetekig cipelni magával ezt a traumát, szóval
Igen.
még őt se érdekli.
Nem fognak emiatt emberek elszokni az IKEA-ból, az IKEA-nak a forgalma miatt nem fog csökkenni, nem fog az üzlet bezárni, tehát hogy ennek az egésznek a nap végén semmi jelentősége nincs. És amúgy meg ez a hátránya is ennek a mai világnak, hogy emiatt ugye nem tudsz nagyot gurítani se.
Igen.
Hogy van egy tök jó marketing kampány az IKEA-nak, vagy bárkinek, vagy akár neked, és sajnos azt ugyanúgy elfelejtik két hét alatt.
Igen, és azért kell rendszeresen csinálni, és azért, mert volt fél éve egy jó húzásunk nem hátradőlni. Még így az ügyfelszolgálatosnak a nézőpontjában visszatérve, én ők el tudom képzelni, hogy esetleg besokalt valamitől. Én bárpult mögött dolgoztam, ott is sok olyan volt, akinek írtam volna ilyet. Előfordul. Azt nem tudom, hogy vajon nem tudta, hogy látni fogja a blokkon, hogy ő mit ír oda, vagy ő direkt akart valamit.
Szerintem nem tudta. Lehet, hogy ez valami kezdő ügyfélszolgálatos volt, lehet azt se tudta, vagy csak tényleg olyan ideges volt, vagy szarnapja volt, hogy azt se tudta pontosan, hova ír.
Ja.
Azt hitte, ez valami olyan megjegyzés rovat lesz, amiről ő később tudni fogja, hogy ez ki volt.
Aha. Hát kellemetlen, de valóban nekem az a sztori jutott erről eszembe, amikor a Mekiben volt, hogy az alkalmazottak a földre dobálták, meg megtaposták a szendvicseket, és arról a videót készítettek, emlékszel? Azért a sokkal rosszabb.
Az sokkal durvább.
Sokkal rosszabb, és az se tartott vissza senkit, hogy Mekit rendeljen.
Abból se lett aztán ilyen szempontból semmi, de az tényleg durvább, mert ott nagyon egyrészt gusztustalan, tehát ott az emberi egészségre is lehet hatása, meg nagyon köze van ugye a kortevékenységhez. Igen. Ez nem olyan, hogy egyik ügyfélszolgálatos direkt elfűrészelt egy széklábat mondjuk félig, hogy amikor otthon ráülsz, akkor majd elessél.
Kellemetlen.
Igen.
Biztos, hogy az IKEA PR-ese, nem tudom, izzadt egy kicsit aztán.
De arra nagyon jó volt, hogy újra ketté szakadjon az ország. Tehát, hogy mindegy, hogy kisgyerek esik a kútba, valami súlyos autóbaleset történik, vagy Kern András parkol a járdán, az ilyen sztorik mentén tud egymásnak esni a magyar.
Hát igen, mert mindenki volt már munkatárs, mindenki volt már telefonáló fasz is.
Igen. Így van. Ha már említetted a tapasztalatodat, mert hogy voltál,
igen,
dolgoztál pultban,
igen,
akkor kérlek, nyisd meg a következő linket. Itt elvileg van egy, ezt valamilyen szoftverfejlesztő cég posztolta ki, hogy ilyet fejlesztettek egy kávézónak. És hát jól láthatóan az a lényege, hogy egy kamera képen keresztül az AI elemzi az eseményeket, és hogy mi történik. Képes követni az egyes barisztáknak a mozgását. Látod, még ki is rajzolód, ilyen kis kondenszcsíkot húznak maguk után, hogy hova mennek, mit csinálnak. És hát egyrészt számolja azt, hogy hány kávét főztek le, másrészt számolja, hogy a vendégek mennyi időt töltenek bent.
Hát ez izgalmas.
Hát a kommentekben teljes mértékben elszabadultak az indulatok. Tehát attól függetlenül, hogy ez most LinkedIn-en van, és nem Facebookon, mindenki arról kezdett izélni, hogy hát, hogy ez milyen borzasztó, embertelen, aki ilyen kávézót üzemeltet, az biztos, hogy egy borzalmas főnök, vagy szörnyű tulaj, de én annyira ezzel nem értek egyet. Tehát az, hogy te felszerelsz egy ilyen eszközt, ami tud mérni, az még nem egyenlő azzal, hogy te elvárod, hogy holnaptól 20 helyet mindenki 25-öt főzzön, aki csak 18-at tudott eddig lefőzni, azt másnap kirúgod. Az, hogy gyűjtesz valamiről adatot, ami amúgy fontos és nagyon is releváns adat, mert itt mind a kettő adat nagyon fontos,
igen,
amit gyűjt a kamera, és hogy az adattal utána mit csinálsz, az nem, szerintem nem egyenértékű.
Igen. Nekem két gondolatom van. Az egyik az, hogy így saját magam is visszatekintve, meg hogyha bárkinek volt valami ilyen melója, ami nem szellemi munka, egyébként nem szellemi munkában is így van, de itt sokkal egyértelműbb, hogy hány kávét főzöl le. Mindenki tudja, hogy ki az, aki rosszul dolgozik. Mindenki tudja, hogy ki az, aki hosszú cigi szünetet csinál, aki nem tolja meg annyira, és hogyha te meg igen, akkor az brutál demotiváló. És nem fogsz oda menni és panaszkodni XY-ra, hogy ő nem dolgozik olyan keményen, mint te, de tudod, és bánt és zavar. Úgyhogy szerintem egyrészt ilyen szempontból jó, hogy ütközzön ki az. Nem az, hogy most 20-at csinál, vagy 18-at.
Pontosan.
Hanem, hogyha egyet csinál, amíg a másik 20-at, az ütközzön ki, és legyen valahogy mérhető és szemszerűsíthető. Azt szerintem jó. Másrészt pedig ugyanazt gondolom erről is, mint az összes ilyen laptopra rakható ilyen munkatárs megfigyelő szoftverről, hogy nem arra kell használni, hogy te kirúgod, hogyha egyik nap, nem tudom, kevesebbet gépel, mint előző nap, hanem hogy tudod, hogy egy task mennyi ideig tart, hogy mikor, hogyan, mennyi idő alatt tud valaki munkát elvégezni. Hogyha kijön, hogy nem tudom, most ebben az órában Anna sokkal több kávét főzött le, mint máskor, akkor lehet, hogy abba az időszakban tudnak több alkalmazottat odarakni, mert akkor úgy tűnik, hogy többen jönnek. Szóval ezt lehet emberbarát módon is használni ezeket az adatokat.
Igen. Én alapvetően azon vagyok, hogy miért, abból, hogy mérsz valamit, az még nem lesz sem etikátlan, sem rossz.
Igen.
Ténylegesen ez, hogy utána ezt rengeteg hasznos dologra fel lehet használni, ami nem munkavállaló ellenes. Tehát ez nem csak az, hogy te megfigyeled, és hajai, és mikromanagement, és nem tudom, itt a kommentekben egyébként én csalódtam a LinkedIn-ben egy kicsit, azt hittem, hogy ennél itt ilyen szakmaibb szempontok fognak ütközni, és annyira ez az emberi naivitás ütközött ki, hogy és akkor mi van a minőséggel? Az, hogy hányat csinálnak, az nem jelenti azt, hogy jól is csinálják. Egyébként de, mert ezekben a kávézókban nagyon le van szabályozva a folyamat.
Igen.
Tehát megörlöd, beleteszed, odaizélod, lefőzöd, közben forralod a tejet, ezt nem igazán tudod máshogy csinálni.
Igen, a másik dolog pedig, hogy azért egy ilyen bárpult mögött nem mindenki ugyanazt csinálja, tehát így a számok nem mérhetőek össze egymással, hogyha belegondolsz akár egy Starbucksba is, valaki felveszi a rendeléseket, valaki főzi a kávékat, valaki pakolja a kajákat, nem tudod összevetni, hogy te 20 embernek vetted fel a rendelését, de te meg csak nem tudom, 15 sütit raktál ki a pultba, és akkor az egyik jobb vagy rosszabb.
Igen, ezért most tényleg csak a kávé és kapokat nézi.
Igen.
De aztán lehet, hogy tudod, ez még ilyen beta verzió, és aztán meg fogják csinálni, hogy felismeri a rendszer azt, hogy kinek az aktuális rólja a kávéfőzés, és akkor csak az övét veszi releváns adatnak.
Igen. Szerintem, én nem tudom, én próbálom jó indulatúan megközelíteni, és szerintem a cégnek jó, hogyha mindenről van adata, és az egyébként az embernek is jó, aki képességeihez mérten a legjobban dolgozik, neki is jó, hogyha a főnök látja, hogy egyébként milyen jól dolgozik.
Igen, igen. Meg hát ugye itt van a kapacitás tervezés is.
Igen.
Ugye múlt héten csináltunk egy videót az étterem digitalizációról, ami előtt Eszter segített egy csomó dolgot összeszedni, és hát abban is beszéltünk erről, hogy az, hogy van analitikád, meg mérésed, az segít a kapacitás tervezésben, és nem feltétlen kell, hogy ez azt jelentse, hogy rájössz, hogy két ember is el tudja végezni három munkáját, és valakit kirúgsz, hanem ezt használhatod arra, hogy biztosan soha ne legyen sor, az ügyfeleknek a lehető legjobb élményt ad, és ezt is fel lehet használni arra, hogyha látod, hogy hiába vannak benne mondjuk hárman a pultban, mégis valamelyik időszakban irreálisan nagy lesz a bent töltött idő, meg a várakozási perce a vevőknek, akkor az is kijön az ilyen adatokból.
Igen.
Mi azért inkább a digitalizáció pártján állunk, mint nem. Ha nem is ilyen nagyban, de egyébként hasonló, vagy hát ennél azért kicsit egyszerűbb szoftverekről és megoldásokról van szó abban a videóban. Nyilván beletettük ugye a Kuriózumot is, aki most már jó ideje partnerünk, és akit szeretünk így megemlíteni ilyenkor. Ugye ők egy teljesen digitalizált ilyen éttermi rendelési és fizetési és QR kódos menürendszer, hát ott is rengeteg olyan dolog van, amit el tudsz kezdeni mérni azáltal, hogy egy ilyet bekötsz. Úgyhogy nem is kell ehhez ilyen nagyon brutál, komoly AI mozgásérzékelős kamera. De majd, ha Kuriózum lefejleszti a mozgásérzékelős AI kamera számolós dolgot, majd arról is írunk nektek, vagy mesélünk nektek.
Jól van, és most egy teljesen más dolog, amit már lehet, hogy láttatok, olvastatok, már azért volt ennek is egy média visszhangja, ez pedig a Klarnának a magyar piacra lépése. Ugye a Klarna az egy ilyen vásárolj most, fizes később szolgáltató, vagyis BNPL, Buy Now, Pay Later megoldás, minek az a lényege, hogyha bekötöd a webáruházadba, akkor a vásárláskor a fogyasztó az eldöntheti, hogy nem azonnal kifizeti a terméket, hanem a Klarnán keresztül kvázi egy ilyen gyors termékhitelt kap, és a Klarnán keresztül részletekbe tud fizetni. Ilyenkor a webáruház tulajdonos az azonnal megkapja a Klarnától az összeget, és ma a Klarna hajtja be a részleteket a fogyasztón. Ez azért is izgalmas, mert nyilván a fogyasztó így kevésbé fájdalmas módon tud egy akár egy nagyobb összegű rendelést is megtenni, a webáruház tulajdonosnak, elkereskedőnek pedig egy új eszköz, hogy növelje a konverziót és növelje a kosárértéket. A fizetés három részletben nevű szolgáltatást teszi elérhetővé most a fintech cég a szerződött kiskereskedelmi partnereknek, tehát hogy három kamatmentes részletben lehet kifizetni a rendelést, és már azelőtt megkapja a terméket a fogyasztó, hogy a teljes összeget kifizetné. Alapvetően az első részletet kell a rendeléskor kifizetni, de akár egy olyan is lehetséges lesz majd a jövőben, hogyha egyrészt, hogyha eléggé megvetette a lábát a Klarna a magyar piacon, másrészt, hogyha az egyes felhasználóknak a vásárlási előzményei, meg egy ilyen kis credit score ezt megengedi, hogy már az első részletet is egy 30 napos határidővel fizesse, tehát akár azelőtt megkapod a rendelésed, hogy bármilyen összeg elhagyta volna a számlád. A Klarnával már lehet fizetni többek között az Orzei divatmárkánál, a Foodshopnál, a Zootnál és a Puma webáruházaiban, és hát a következő hetekben arra számítunk, hogy további márkák is szerződnek a Klarnánál, amit körülbelül úgy kell bekötni a webáruházra, mint egy fizetőkaput, mint egy Simple Pay-t vagy egy Stripe-ot. A Klarna egyébként csinált 2023 nyarán egy kutatást, és ez azt mutatta ki, hogy a magyaroknak igen érdekes lehet ez a lehetőség. A résztvevők 79% a szívesebben vásárolni olyan webáruházban, ahol lehetőség van arra, hogy azelőtt megnézze, kipróbálja a terméket, mint hogy fizetne érte. 59%-uk pedig úgy azt válaszolta, hogy nagyobb biztonságban érzi magát, hogyha van arra lehetőség, hogy szállítás után fizethessen. Ez a BNPL dolog, ez még nálunk nagyon új, viszont a lakosságnak közel fele, 48% azt mondta, hogy ha egy drágább terméket vásárol, akkor szívesebben osztaná meg a fizetést BNPL segítségével. És akkor kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, elkereskedő mi szempontból, nyilván most így a Minner hallgatóknak inkább ez az izgalmas szerintem, de azért van itt egy ilyen etikai kérdés is, hogy ez mennyire jó ilyen könnyen elérhető kvázi gyorsiteleket ajánlani.
Hát normál esetben nekem a könnyen elérhető gyorsitel az tetszik, de én közgázt végeztem, pénzügymesterszakot végeztem, szóval ezt most nem arroganciából mondom, de szerintem messze átlag felett van a pénzügyi tudatossági szintem, és hát tudom azt, hogy az átlagé milyen szinten van, és sajnos bejön ez a veszély forrása ennek, hogy még egy dolog, amivel az emberek túlnyújtózkodhatnak és adósságokba verhetik magukat, mert sajnos lesznek ilyenek. Tehát hiába tűnnek az ilyen részletfizetési dolgok akármilyen ártatlannak. Sajnos egy csomó ember lesz, aki megvesz olyan dolgokat, amiket nem tud majd fizetni, vagy túl sokat, és aztán, ha csak egy icipici probléma is történik, egy 20 000 forinttal kevesebb pénze lesz abban a hónapban, akkor már valamire nem jut, és borul az egész, mint a kártyavár. És ugye akkor viszont jönnek a késedelmi díjak, a büntik. Ugye ez fontos, hogy ez kamatmentes, tehát nem azon van bevétele sem a cégnek, se senkinek, hogy többet kell visszafizetni. Ugye nyilván ez is a vonzereje, meg a csábítása. Viszont mint a hitelkártyáknál, nagyon gyorsan kezd el, gondolom, nagyon súlyos összegeket magára szedni, hogyha késel, vagy hogyha hibázol.
Igen, egyébként szerintem elkereskedőként, hogyha van lehetőség ezt bekötni, főleg, hogyha nem, tényleg nem pár ezer forintos, hanem valamilyen komplexebb terméket árulsz, akkor szerintem egy jó lehetőség, és hasonlóan mondjuk egy garanciához csökkenti a kockázatérzetét a fogyasztónak. De valóban engem is egy kicsit aggaszt ez, hogy hétről hétre jönnek azok a hírek, hogy a magyar lakosságnak milyen nagy százaléka él hónapról hónapra nulla megtakarítással. És ez az egyik oldal, a másik pedig azért a környezetvédelmi része, hogy már így is tök nagy probléma az, hogy egy csomóan megrendelnek mindenfélét, aztán visszaküldik. Hát ja. Még ha ezt úgy megtehetik, hogy a teljes összeg nem is hagyja el a számlájukat.
Igen, meg ugye kisebb. Nem is kell, hogy rendelkezésre álljon. Ez fontos, igen. Amikor ilyenekbe gondolkodunk, hogy mondjuk egy tévét akar venni valaki, akkor hirtelen be fog jönni az a fajta túlfogyasztás, hogy te eddig csak egy 150 000-es tévét engedhettél meg magadnak, mert ennyit tudsz rá összespórolni. De most meg fogsz venni egy 400 000-est, mert elég lesz pár hónapig 80 000-et fizetned mondjuk, és akkor úgy leszel vele, hogy ó, hát akkor tudok én venni háromszor jobbat. Gazdaságilag egyébként nyilván jó, tehát a maga a hitelezés az a gazdaságunk motorja, és minél alacsonyabbak a kamatok, minél könnyebb hitelekhez jutni, annál jobban szokott pörögni a gazdaság, ez egy nagyon egyértelmű összefüggés, szóval ilyen szempontból ez nem rossz. Uh-huh. Itt ugye ez az etikai oldal van, csak amit beszéltünk. Vállalkozói oldalon, KKV oldalon, meg egyébként én el se gondolkodnék rajta, hogy bekössem, sőt az elsők között akarnék lenni, és akkor Milán szellemét újra megidézem, ő mondja mindig, hogy az elején lehet ezekre kampányolni, most még ha bekötöd, fel tudsz húzni arra a következő egy hónapodnak a kampányát, vagy akár még több tartalmat és posztot, hogy sziasztok, nálunk van ilyen. Uh-huh. De egy év múlva ilyenkor, amikor az összes versenytársadnál lesz, akkor már a kutyád nem fogja érdekelni, hogy nálad is van. Akkor már csak legyintenek az emberek, hogy ja, amúgy jó, de lehet, hogy addigra már átszoktak valahova máshova, mert ott tudták már ezt használni, pedig nálad szerették volna eredetileg.
Vagy te abszolút alap elvárás lesz, és hogyha nincs nálad, akkor nem is rendelnek.
Igen, na ez meg a másik, hogyha egy kellő tömeget, egy kritikus tömeget az elér ennek a terjedése, a penetrációja, akkor aki kimarad, lemarad. Vagy fordítva? Nem tudom, hogy mondják, a lényeg az, hogy ha túl sokáig vársz vele, akkor le fogsz miatta maradni.
Igen.
Egyébként ezt már csak így érdekességként dobom be, hogy 2021. augusztusában volt először Minner cikk erről. Uh-huh. Magáról, erről a Buy Now Pay Later-ről, és konkrétan a Klarnát hozta Milán a cikkben.
Én javasoltam. Egy hónapja dolgoztam itt.
Szóval, hogy azért érezzétek, hogy így a Minnert olvasva egyébként mennyire képben lehet lenni az üzleti információkkal, hogy már 2 éve olvashattál erről, és így, hogy most ez bejön, nem most kell megtanulnod, hogy mi ez. Én is. Igen. Már tavaly is szerintem cikkeztem róla Minner Instantba biztosan, Úgyhogy amikor azt láttam valahol, hogy ez a BNPL, akkor egyből tudtam, miről van szó.
Igen, illetve még egy érdekesség, hogy így a magyar piacnak a fejlődését is jelezheti, hogy voltunk a múlt héten a Simple Trends konferencián, ahol szintén előadásban is téma volt, és hangsúlyt fektettek erre a BNPL modellre, úgyhogy ez most már megállíthatatlanul jön Magyarországra is. És épp gondolkodtam, hogy vajon az előadást már akkor megírta-e az előadó, amikor még nem jelentette be a Klarna terjeszkedését, és vajon át kellett-e írni a dolgokat.
Lehet.
Nem volt alkalmam megnézni, mert ki is állítottunk, úgyhogy...
Én, ha mondjuk most olyan webshopom lenne, ahol az átlag vásárlási érték mondjuk 20 000 forint fölött van, akkor gondolkodás nélkül bekötném. Nyilván ilyen 1-2 000 forintos, 5 000 forintos termékekkel még nem.
Én keresem itt az oldalon a díjat, még egyelőre csak ilyen nagyon motiváló statisztikákat találok így a kereskedőknek, hogy 41% a megrendelések értékének átlagos növekedése, 30% konverziós ráta átlagos növekedése, azt elég nagyon nagynak érzem, és pedig 45% a vásárlási gyakoriság átlagos növekedése a Klarnával.
Hát igen. Bár nyilván attól is függ, hogy most milyen kereskedőket mértek, milyen országban. Ugye Magyarországon ennek az az előnye, hogy nagyon sok az alacsony jövedelmű a társadalom százalékában. Tehát olyan termékkel, olyan szolgáltatással, ahol te alapból prémium szegmensre lősz, és kvázi olyanok a vásárlóid, akik amúgy is megengedhetik maguknak azt a vásárlást, ott nem biztos, hogy ezzel hatalmas sikered lesz. Itt bejön megint ez az etikátlan része, hogy minél szegényebbeknek akarsz eladni, annál jobban fogják élvezni és használni ezt a szolgáltatást. Uh-huh. Cserébe Magyarországon ugye a visszatartó erő az az, hogy nagyon félnek az emberek az ilyen pénzügyi dolgoktól és az ilyen megoldásoktól, de egyébként én lehet direkt rákampányolnék arra, hogy a bankok nélkül. Uh-huh. Két hívószót használnék, miután bekötöttem a Klarnát, az az, hogy 0%-os kölcsön bankok kihagyásával, vagy bankok nélkül, mert egyébként meg utálják az emberek a bankokat itthon. Uh-huh. Tehát lehet, hogy még tudsz is egy kis plusz szimpátiát kelteni azzal, hogy ez egy fintech, vagy hogy ez valamilyen modernebb, fiatalosabb cég.
Igen. Ráadásul ilyen nagyon kis barátságos rózsaszín márka színe van.
Igen.
Jó, nem találom a díjazását sehol, úgyhogy lehet, hogy majd küldünk nekik egy e-mailt, hogy pontosítsanak, vagy valamit mondjanak, mert nagyon, nagyon jól elrejtették, hogy ez ja, mibe kerül ezt, a márkáknak.
Pedig ezt jó lett volna tudni. Oké, okay, és hát nem szándékosan, de egy kifejezetten ilyen szomorkás, pessimista hír került az utolsó helyre, úgyhogy nem ilyen pozitív felhanggal zárjuk majd a videót, vagy majd kihozzuk belőle, amit tudunk. A portfólión találtam meg, hogy az év első felében rengeteg cég húzta le a rolót Magyarországon, amúgy akkor tudtuk, majd jött egy enyhülés, és igazából az a hír lényege, hogy most újra elképesztően kilőtt a cégbezárásoknak, meg ezeknek a felszámolási eljárásoknak a száma. Itt látszik, hogy hát azért 2022 közepén nagyon erőteljesen ez elindult fölfelé, majd volt egy visszaesés, ez volt most az év közepe, és most lőtt ki újra. Viszont hát ez egy problémás trendet mutat így. A júliusi-augusztusi időszak visszaesésében van egyébként egy szezonalitás is, mert ilyenkor a cégbíróság is szabadságol, és nyilván nem úgy örülnek a malmok, mint az év többi részében. És hát ugye itt van a szeptember, ahol minden kilőtt. 2256 társaság került eljárás alá, és több mint 1000 szűnt meg létezni. Hát ugye most erre lehet még mondani, hogy jó, hát máskor mennyi szűnik meg. Itt látszik, hogy inkább 500 körül, 500 alatt van ez így a normális években. Uh-huh. Úgyhogy ez soknak számít. A Portfolio.hu megszólalt az Optem vezetője, aki hát azt mondta még mellé, hogy a katahatás az már eltűnt az adatokból, a moratórium miatt feltorlódott eljárásoknak már ki kellett futni, úgyhogy most van az, hogy kvázi előzmény, vagy ilyen plusz külső elem nélkül csődölnek be a cégek, illetve hát így az egyetlen külső elem, ami marad, az maga a gazdaság, tehát a gazdasági nehézségek, infláció, elszálló árak, energiaárak, stb. És még ami itt fontos, ha egy kicsit lejjebb mész, hogy van egy ilyen ágazatok szerinti bontás. Turizmus, vendéglátás és a feldolgozóiparban is van emelkedés, főleg a saját alacsony szintjükhöz képest, de arányaiban az építőipar és a kereskedelem az, ami nagyon-nagyon durván kilőtt. Tehát az a kettő húzza el így az adatokat. Hát az építőipar szenvedéséről szerintem már azért hallottunk az utóbbi időben. A kereskedelem az, ami szomorúbb. Az építőiparnak egyébként egy normális ciklikussága az, hogy túlfűti magát, túl sok építkezés történik, és aztán túlszalad a kínálat a keresleten, amikor bármi minimális visszaesés is van. Itt a kereskedelem az, ami veszélyesebb, mert az viszont tud ilyen recessziót jósolni. Illetve hát ami még szomorú így nekünk is a Minnernél, hogy csökkent a cégalapítások száma. Uh-huh. Szóval a nehéz gazdasági helyzetben nem csak az van, hogy csődölnek be a cégek, hanem ténylegesen érzik az emberek, hogy fú, hát nem most kell elkezdeni vállalkozni. Olvassanak Minnert!
Vagy most lehet cinikus vagyok, de vajon mi az, ami ebből, nem tudom, elmegy alkalmazottnak, és mi az, ami visszaszürkül inkább?
Ez jó kérdés.
Hogy azt mondja, nem kell most, nem kell, hogy az elejétől kezdve számlaképes legyek.
Hát biztos van ilyen is.
Persze, amúgy ijesztőek ezek a számok, de szerintem egyrészt ez nem magyar sajátosság. Tehát most, ahogy rákerestem, ez mindenhol ez történik. Az USA-ban is 2010 óta nem látott csőd hullám van, úgyhogy először Igen. is mindenki megnyugodhat, hogy nem csak mi szenvedünk. Másrészt meg egy kicsit úgy érzem, hogy azért nagyon jó világ volt eddig, főleg, hogyha azt nézzük, hogy építőipar, hogy az elmúlt években senki nem talált iparost, mert mindenki tele volt munkával.
Igen, az építőiparnak ez egy érdekes dolga.
Igen, úgyhogy már így kb. Nem azt mondom, hogy szükség, hogy szükség volt rá, de hogy már várható volt egy
Várható volt, visszaesés. Mindig van. Mi az egyetemen tanultuk, hogy az építőiparnak mi ez a ciklikussága, és ezekből nem mindig mindenki azt hiszi, hogy hát de most mi van, ha majd most másképp lesz, és aztán sosincs másképp. Így van ez a részvénypiacon, így van ez az építőiparral, és sajnos itt jönnek ki olyan attitűdbeli problémák, hogy volt nagyon-nagyon jó 10 év, Igen. és most meg bejött a rossz, és hirtelen elkezdték százak Igen. lehúzni a rolót, meg csődbe menni. Ez sajnos ez, és vannak a csődbe menők között olyan cégek is, akiknek eddig nagyon jó forgalma volt, tényleg az üt vissza ilyenkor, hogy ez alatt az időszak alatt nem fejlődtek, tulajdonosok amit tudtak zsebre raktak, meg kivettek a cégből, és hát nincs miből túlélni, nem volt fejlődés, nincs tartalék.
Azért az elmúlt években nagyon könnyű volt olcsó pénzt szerezni, befektetéseket szerezni, stb. Nagyon-nagyon hozzászoktunk ehhez a jó világhoz, de azért most ezt tudom, hogy itt tök közhely, meg látja valamennyire naív hozzáállás is, de én még mindig úgy érzem, hogy ez egyrészt azért egy piac tisztulás, és csak gondoljunk bele, mindig te szoktad mondani, hogy lehet ennyi körmös. És hogy bármerre elindulsz így az irodájukban, 10 perc alatt 10 körmössel találkozol.
Így van.
Lehet, hogy rá is fér, hogy tehát, hogy akár a szakmára, akár a piacra rá is fér, hogy néhány ebből tönkre menjen. Hány olyan üzletet ismerünk, ami ilyen botrányosan van menedzselve, vagy étterem, vagy valami, ami bemész, és így teljesen igen. külső szemlélőként is nem érted, hogy ez hogy az Istenbe tud működni? Nulla marketing jelenlét, nulla hirdetési igen. büdzsé, és csak úgy elvannak, és azt mondom, ez nem lehet mostantól, hogy nem annak kell félnie szerintem, aki amúgy olvassa mindent, meg fejleszti a cégét, meg gondolkozik ötlete, hogy hogyan lehet jobban, hanem aki csak úgy tényleg el van, és megy az árral, és hogy majd úgyis sikeres lesz, mert eddig is az volt.
Igen, erről beszéltünk sokat, mikor ugye bejött az első nagy háborús, energiaválságos hullám. A vendéglátás szenvedett ott is a legjobban, hogy az elszálló árakat egyszerűen nem tudják kitermelni, miközben a béreket már fizetni nem tudják, és akkor is erről beszéltünk, hogy igen, de sok esetben olyan vendéglátósok sírnak csúnya szóval, akik közben soha életükben egy fotót a Facebookra még nem tettek ki.
Igen.
Tehát nincs marketing, ott van helyben az üzlet, és abból próbál megélni, hogy az emberek random rátalálnak.
Igen.
És aztán meg nem értik, hogy miért nem jön a vendég, és miért zárnak be.
Pontosan, és ha megnézzük az ágazatonkénti bontást, a turizmus vendéglátás van a legalacsonyabb szinten jelenleg. Tehát
igen, ők most még ezt így egész jól bírják. De a kereskedelemre nagyon jogos az, amit mondtál, meg hogy hát ja. tényleg ez az, hogy most mindenki webshopot akar csinálni, igen, abból is mennyi van.
Mekkora divat volt ez, hogy webshopot nyitunk azért, hogy legyen egy webshopunk, nem azért, mert van valami ötletünk, ami egy piaci igényre reagál, vagy egy problémát old meg, csak hogy mert a webshop az majd tuti pénz. Nulla értékteremtéssel, vagy igen, üzleti terve.
Ezt egyszer olvastam, vagy láttam valahol, hogy minél többen oktatnak valamit, annál nagyobb az esélye, hogy abból te már nem fogsz tudni pénzt kiszedni. És most nem is ezekre a rendes oktatásokra gondolok, mint a Minner Akadémia, hanem ugye a guruk. Tehát akik elkezdenek TikTok videókat gyártani arról, hogy indíts be simán egy termékkel egy webshopot, és legyél milliárdos már jövő ilyenkor, meg fél év múlva Lambód lesz.
Igen, ez milyenkor mindig...
Meg passzív bevétel.
Igen, ezek a passzív bevételes, ez a ide kattintasz, összekötöd a dropshippinget a izével, az Amazonnal, meg az akármivel, és dől a pénz. És akkor így, ha tényleg így működne, akkor miért nem azt csinálnád, ahelyett, hogy oktatod másnak.
Igen.
Szóval az ilyen kóklerekből is remélhetőleg egyre kevesebb lesz, mert nem tudnak majd megélni, mert talán az igen. emberek rájönnek, hogy...
Kell néha a verseny, kell néha egy kicsi visszaesés, nem annyi, hogy hatalmas csődbe menjen az ország, de igen, ez a piac tisztulás, amit szoktunk emlegetni, meg Milán is sokszor mondott.
Mégiscsak egész ilyen reményteli lett a vége, nem?
Akkor ezzel a közepesen pozitív felhanggal zárjuk szerintem a mai hírszemlét.
Így van.
Örülünk, hogyha idáig megnézted ezt a videót. Ha tetszett, akkor mindenképp iratkozz fel, és gyere vissza még több epizódot megnézni.
Sziasztok!
Ennyi, nem nyújtjuk el a CTA-t. Sziasztok!
Sziasztok!